Tehát ott kezdem akkor, hogy én honnan estem ide. Én egy Vas megyei kis faluban, Vönöckön születtem, még 1959-ben, és ott is hát nem ott születtem, Celdömölkön, ott van a kórház, de ott nevelkedtem Vönöckön. És én soha életemben nem gondoltam, hogy sem azt, hogy lelkész leszek, sem azt, hogy valaha az életbe börtönbe kerülök. Nem volt a tervek között. És először nem is lelkészi pálya irányába indultam, hanem tanár lettem, pedagógus lettem, és tanítottam is 5 éven keresztül a gyerekek között, és amúgy meg, előtte meg vallásgyakorló család tagja voltam, tehát édesanyám is, a nagyszüleim is, ahogy a János említette, édesapám is templomba járó emberek voltak, holott ugye ez a szocializmus ideje volt, meg is fenyegették édesapámat, hogy elbocsátják, hogyha hitt arra beírat, hát mondta, hogy jó, akkor elmegy majd, hogyha így döntenek. És én templomba jártam velük együtt, öcsémmel együtt, nem mondom azt, hogy fölfogtam, ami ott elhangzik, mert ott ültem, és néha egymást bögdöstük, és jókat kuncogtunk ott, hol ezen, hol azon, és nem volt a tervben sehol sem az, sem az. Elődökről nem tudok, hogy valaki lelkész lett volna, mondom, a fejekben nem volt ez benne. És aztán, amikor tanár lettem, akkor elkezdtem a tanítást, és 4 évig tanítottam, és azt tapasztaltam, hogy én földrajzot tanítottam, rajzot, és azt tapasztaltam, hogy valami hiányzik a gyerekeknek. Tehát, hogy én most hiába tanítgatom azt a gyerekeknek, hogy mit tudom én, mit gyártanak Shanghai-ba, hát igazából az életüknek valami kevés köze van ehhez. Viszont van valami nagyon fontos, valami nagyon hiányzó dolog az életükbe, valami iránymutatás, hogy mégis az ember betájolja magát, hogy hol van, és ki ő, ez meg nincs. És akkor én egy ilyen válságos helyzetbe kerültem. Azt éreztem, hogy hát ha ezt így folytatom, hogy azt tanítom, ami nem annyira fontos, akkor én az életemet tulajdonképpen így ledarálom. Csak úgy elmegy a semmibe. Idáig eljutottam, de az odáig nem, hogy akkor mit? Akkor mit kellene tanítanom? Pedig szerettek a gyerekek, meg én is szerettem tanítani egyébként, meg az igazgatóm is nagy becsbe tartott fizetést, és talán többet kaptam, mint szegények, akik már évtizedek óta ott dolgoznak, és mégis ebbe kerültem bele, és nem tudtam, hogy ebből hol van a kifelé vezető út. Egészen odáig, amíg egyszer a templomban ültem, főiskolás koromban eltávolodtam ettől egyébként, és aztán a templomba ültem utána mégis, és akkor egyszer csak hallottam egy igehirdetést, és akkor itt valahogy megvilágosodott bennem, hogy ez az, amit én akarok tanítani. És akkor bementem a lelkészemhez, és mondtam neki, hogy én teológiát szeretnék tanulni. Mondta, hogy jó, rendben van, hát most születik az első gyereked, de ebbe belefér, hogy te teológiát tanulj levelezőn, sima ügy. Nem mondtam, hogy van lelkészképzés levelezőn? Az nincs. Hát akkor én nappalira akarok menni, mert én ezt tanítani akarom. És hát ő is nagyot nézett, és még az volt hátra, hogy otthon is elmondjam ezt, hogy én mit akarok, és elég nagy, meredek dolog volt ez. Mondom, születőben volt az első gyerekem, nős ember voltam akkor már, és azt gondoltam, hogy ha én ezzel otthon kirukkolok, akkor nagy balhé lesz, hogy mit képzelek én magamról. És az volt az érdekes, hogy nem. Hát csodálkoztam én is, hogy se a feleségem, se a szüleim nem mondták azt, hogy megbolondultam. és így aztán elkezdtem a teológiai tanulmányaimat. És hát így lettem lelkész tulajdonképpen. Ez az első, amit így tervben nem volt, de mégis az lett. És aztán Réptelakon voltam lelkész 4 évig. Nagyon szerettem ott, és nagyon örültem, hogy lelkész lettem. És a gyülekezet is nagyon-nagyon szeretett engem. És mégis 2 irányból érkezett hozzánk megkeresés. Hívtak engem Szombathelyre is, és hívtak Győrbe is lelkésznek. És hát helyben is marasztaltak, és hát imádságba vittük az Isten elé a feleségemmel együtt, hogy akkor most mi legyen ebből. És akkor eredetileg Szombathelyre szerettünk volna menni, de végül mégis az lett, hogy Győr. Abból a saját logikám szerinti kiindulásból, hogy ott van iskola, és én azért ott a pedagógiai vénámat is használni fogom majd. És az az érdekes, hogy mikor Győrbe kerültem, igazán keveset dolgoztam az iskolába. Pedig a győri gyülekezetnek van óvodája, általános iskolája és középiskolája is. De valahogy mindig úgy alakította a Jóisten, hogy én ott nagyon keveset. Jó konfirmációra készítettem fel gyerekeket, de így egyébként az iskolába hittan nem tartottam, arra mindig volt más ember. Míg Réptelakon, most egy kicsit vissza kell ugranom, mert míg Réptelakon elkezdtem egy ilyen posztgraduális képzést, mert ez a lényeghez hozzátartozik majd, a mentálhigiénés szakember képzést. Nagyon érdekelt ez a terület, és azt hiszem az életem egyik legjobb döntése volt, hogy ezt elhatároztam, és erre elmentem. És még folyamatban volt ez akkor, amikor Győrbe kerültem is. És aztán történt egyszer, hogy kinültünk egy ilyen szép nyári napon a lelkész kollégákkal az udvaron, egy padon, és az asztalon talán éppen a szolgálatot osztottuk be, amikor az igazgató lelkész úr előrukkolt azzal, hogy Budapestről érkezett egy levél, amiben azt a feladatot kaptuk, hogy valamelyik győri lelkész vállalja el a börtön lelkészi szolgálatot. Hát mindenki behúzta fülét, farkát, és azt mondta, hogy nem, velem együtt. Mondták, hogy csak átmenetileg kell. Mondtuk, hogy ezt már ismerjük, ezt az átmenetileget, úgyhogy nem. Senki nem akart ezt felvállalni, és aztán végül is az lett, hogy én hánykolódtam sokat az ágyamban éjszaka. A Jóisten is dolgozott rajtam, azt hiszem, akkor erősen. És egy 3-4 éjszakát így forgolódtam, és közben volt bennem, hogy ki vállalja ezt el, ha nem én, ha egyszer mentálhigiénés képzésen vettem részt, és mentálhigiénés szakemberi diplomát kaptam. Hogy hát legalább próbáljam meg, de soha az életben, én még kívülről se láttam börtönt, mielőtt Győrbe kerültem, a családban se volt senki, aki a börtönnel kapcsolatban volt, látogatóban se volt ott senki a családból. Tehát ez egy olyan idegen dolog volt az én számomra, hogy hát mint a világűr olyan, teljesen idegen, meg megmondom őszintén, meg éreztem, hogy szégyellem is még a család előtt is, hogy hát most akkor én a börtönbe keveredek. És aztán végül mégis az lett, hogy rákényszerített engem a Jóisten, hogy vállaljam el. De még akkor is nagyon óvatos voltam, és azt mondtam, hogy kedves presbiter testvérek, egy hónap, hogy én ezt ott kipróbáljam, hogy ez egyáltalán működik-e, egyáltalán erre van-e igény, hogy egyáltalán milyenek azok az emberek, akik ott vannak, és egy hónap múlva tárgyaljuk újra az egészet, mert én ezt egy hónapnál tovább nem vagyok hajlandó elvállalni. És aztán így kerültem be a börtönbe, ahol amikor először leültek velem, akkor olyan nyelven beszéltek, hogy én annak nagyjából a kétharmadát nem értettem. Ezek a vezetők voltak, nem arabok. A vezetők. Ők azt hitték, hogy én tudom, hogy miről beszélnek, de én csak néztem rájuk, és olyan kifejezéseket használtak, amin nekem teljesen új volt. Ezért azt szeretném kérni most itt is, hogyha én beszélek és valami olyat mondok, ami nem ismerős, próbálom, hogy ne így legyen, de ha mégis ilyet mondok, tessék szólni, jó? Mert nekem most már természetes az, de nem biztos, hogy a hallgatóságnak is az. Hát így kerültem a börtönbe, és így lett ebből az egy hónapból most már 19 év. Igen, én is csodálkozom. Tényleg, ugyanígy, mint a testvérek, csodálkozom. Mert nagyon hamar elment, és ott ragadtam tényleg, mert egy olyan világba csöppentem bele, ami nagyon, egyrészt nagyon riasztó, másrészt meg nagyon érdekes. Egyszer azt kérdezte tőlem valaki egy interjúban, hogy hát nem riaszt engem az ennyi időn keresztül, hogy itt ezek a szürke falak és rácsok és ezek a katonák, akik őrzik őket, hát ez egy olyan visszataszító dolog, hogy bírom én ezt egyáltalán. És akkor azt mondtam neki, hogy, és most is ezt tudom mondani, hogy ez igaz, hogy a környezet ilyen. De amikor az ember leül egy emberrel, és ő megnyílik, és elkezd beszélni, akkor egy olyan világ tárul fel az ember előtt, mintha elutaztam volna valahova. Valahova egy egzotikus tájra. Pedig ezek az emberek itt élnek közöttünk, sokszor lehet, hogy a szomszédaink, és egy teljesen más világ, amit ők megélnek, mint mi. És amikor az ember leül beszélgetni ezekkel, akkor feltárul ez a számomra új világ és ismeretlen világ, és nagyon érdekes. Abban nagyon sok új dolog van az én számomra, amiből sokat tanulhatok. Én úgy gondolom, hogy a börtön engem rengeteg mindenre megtanított. Nagyon hamar megtanított arra, hogy ne ítéljek. Ez nem az én, egyrészt nem az én dolgom. Hála a jó Istennek, erre van kijelölt ember, és ez nem az én terhem. És nekem nem kell ítélkezni. Ez az egyik oka. A másik oka pedig az, hogy én nem is tudnék ítélkezni, mert olyan mélységében tárják fel ezek az emberek az életüket egy-egy lelki gondozói beszélgetés során, ami nem engedi meg nekem azt, hogy ítéletet mondjak. Mert a bűnnek olyan sok ága boga tárul elém, ami kizárja azt, hogy én ítéletet mondjak. Egyszer egy cigánynál jött ki hozzám beszélgetésre, és Zsuzsinak hívták, már ezt is erre emlékszem, már nem most volt, jó régen, és ez egy fiatal, szép lány volt, és megénekeltettem mindig. Ahányszor kijött hozzám, mindig énekelt egy kicsit nekem cigányon. Gyönyörű volt. És ő azzal jött hozzám, mikor először kijött, hogy hát, hogy ő úgy hallotta, hogy a lelkésznek, meg a pszichológusnak az ember jobb, ha nem mond semmit. Mert hát, ha továbbadják. És akkor mondtam neki, hogy Zsuzsi, hát azt mondd el nekem, amit akar. Én nem fogom vallatni, én nem fogok olyat kérni, hogy mondjon el olyat is, amit nem akar. Annyit mondd el, amit akar. És akkor utána következett egy másfél órás beszélgetés. És a másfél órás beszélgetés után megkérdeztem tőle, hogy te Zsuzsi, vagy hát magázom őket, Zsuzsi most mit gondol, ha most ezt, amit én nekem elmondott itt, ezt hallaná a bíróság, ezt magának előnyére válna, vagy hátrányára? És akkor mondta, hogy Hát jobb lenne, ha ők is hallanák ezt így az egészet. Hát mondom, akkor ön mitől fél? Látja? Hogyha egész mélységében látjuk a dolgot, akkor egész más, mintha csak azt látjuk, hogy mit tett, és mi jár érte. Hát ilyen ez a lelki gondozói beszélgetés. Egyébként hadd mondjam el, hogy istentiszteleteket tartok, nem csak tartok, tartunk, mert nem egyedül vagyok ezen a területen, hiszen missziós munkatársként 7 felekezet jár be a győri börtönbe velem együtt. Tehát 7 különböző felekezet. Az a jellemző, hogy a kisegyházak általában ebben aktívabbak még, mint a történelmi egyházak. Ők általában sokkal sűrűbben is járnak be, sokkal jobban előtérben van a munkájukba ez a feladat, amit ők végeznek, és sokkal aktívabbak, mint mi. Havonta jár be a református lelkész, havonta jár be a katolikus lelkész, én az evangélikus minden nap bejárok, és minden nap 4 órát töltök ott, hétköznapról van szó, hétvégén nem. És a kisegyházak pedig általában úgy vannak, hogy hetente egy. Vagy pedig egymást váltják, és 2 hetente egy. Itt a békességről van szó ezen a konferencián, és azon gondolkoztam itt, hogy mi a köze az én munkámnak a békességhez. És azt gondolom, hogy több köze is van. Az egyik köze az, hogy a társadalmi békességhez tartozik hozzá az, hogy ezekkel az emberekkel törődjünk. A közfelfogás az, hogy aki bekerül a börtönbe, arról így le is tettünk. Ott maradjon, ahol van. Csak hogy ezek az emberek nem maradnak ott, ahol vannak, hanem ezek, ahogy kint voltak, úgy kint is lesznek, kikerülnek. És ott lesz mellettünk a buszon, ott ül mellettünk a moziba, vagy a szomszédunk lesz, visszakerül ide a társadalomba. És ezekkel az emberekkel ott viszont lehet törődni. És azért vagyok ott 19 éve, mert nagy igény van rá, hogy törődjünk velük. A bűnnek az eredete, úgy fogalmazzuk meg, hogy az Istentől való eltávolodás ez a bűn. Igen, ez így is van. De ha még egy kicsit fókuszálunk erre az egészre, akkor azt kell látnunk, hogy ugye az Isten szeretet. És itt, ahol a bűn keletkezik, ott mindig a szeretetből van deficit. Minden esetben így van. Én úgy tekintek a börtön lakóira, hogy ők szeretet hiányos emberek. Egytől egyig. Úgy nőttek fel, ahogy én nem szerettem volna, vagy nem szeretném, ha felnőne a gyerekem, vagy magam se szerettem volna így felnőni. Olyan környezetbe születtek bele, ami szeretet hiányos környezet. És azt élik meg, hogy ők valahogy nem egészek. Ő belőlük hiányzik valami. Ők nem tanulták meg azt, hogy bízni lehet, hinni lehet. Kitől tanuljuk meg azt, hogy bízunk? Az életünkben először. Az anyukánktól, meg az apukánktól. Így van. És akit úgy gondozott az anyukája, hogy ezt a bizalmat nem érezte meg az a gyerek, akkor ott ez a szeretet hiány elkezd dolgozni. Ez a deficit elkezd dolgozni. És mindig azt érzi, hogy ő nem egész. Ő nem értékes. És őneki tenni kell azért valamit, hogy értékesebb legyen. És itt bejön a képbe az, hogy értékrend. Mi az érték az ember szemébe? Mi keresztjének a szeretetet helyezzük az értékrendünk csúcsára, az Istent. ezek az emberek úgy nőnek fel, hogy ezt nem ismerik. És úgy gondolják, hogy ki kell egészíteni magukat valamivel ahhoz, hogy értékesek legyenek. Egyszer megkérdeztem egy fiatal embert, 20 év körüli volt, hogy mi van a csajokkal? Hát az alatt azt értettem, hogy udvarol-e valakinek, vagy hát van-e valaki fontos az életében, mert ő is egyébként intézetben nőtt fel. És azt mondta rá, hogy hát az sehol nincsenek a csajok, mert majd ha lesz a kezemben itt egy Porsche kulcs, majd akkor jönnek a csajok. Ugye ez a nagy szegénység, ami mögötte van. Óriási szegénység. Hogy azt gondolja saját magáról, hogy ő maga nem érték, ő csak akkor lesz érték, ha kiegészíti magát valamivel, egy tárggyal, jelen esetben egy autóval, és majd akkor lesz ő szerethető. Döbbenetes, nem? Egy másik fiatalembertől egyszer azt kérdeztem, aki szintén ilyen körülmények között nőtt fel, hogy te Tibi, mikor ölelt meg valaki? Azt mondta, hogy őt soha senki. Őt soha senki nem ölelte meg. 20 fölött volt. Hát ott majdnem könyvbe lábadt a szemem. És meg kellett ölelnem a beszélgetésünk végén a Tibit. De ott már olyan károsodás volt az életében, hogy egyszerűen képtelen vagyok rá, hogy azt, ami elveszett korábban, azt én pótolni tudjam, vagy imádkozni tudok érte. Mert ez oda vezet, hogy esetleg törzúz mindent. Az egész világ ellenség. Mind azt élte meg, abba szocializálódott bele, hogy vagy én, vagy te. Valamelyikünk megmarad, valamelyik meg nem. És akkor mindenki ellenség. Mindig harcol. Az egész élet erről a harcról szól. Nem ismeri a szeretetet, nem ismeri az Istent, nem tapasztalta meg, hogy milyen az, hogy bízni, hinni. Hát mi nekünk keresztényeknek, hogy is mondjam, most ez a szó csúnya, tudom, de mégis hadd mondjam így, hogy a kínálatunk micsoda? A keresztény értékrend, a szeretet, az Istennek a szeretete, a hit, ami bizalom. Hát akkor mondjuk azt, hogy semmi közünk a börtönhöz. Hogy ezzel nekünk nincs dolgunk. Ezzel nekünk nem kell foglalkozni. Hát nézzük meg a Bibliát. Hát hány bűnelkövető van abba a szereplőként, aki sitre való lett volna. Volt, aki volt is sitten, többen is. Hát Mózes, hát adjon csak ott egy egyiptomit. Hány évet is kap az ember emberölésért? Hirtelen felindulásból volt igaz. És lehetne sorolni Dávid királyt mondjuk. Hát mit művelt az Úriással? Az egy fehér galléros bűnöző, akinek volt hatalma ahhoz, hogy ezt így intézze el, nem saját kézzel, a maga keze tiszta maradt, úgy gondolta legalábbis. Nem? Vagy ha Jézus Krisztust nézzük. Hát volt ő vádlott, nem? Ott állt Pilátus előtt. És volt ő fogva tartott is, amikor tövis koronát tettek a fejére, amikor leköbdösték, amikor veszővel csapdosták. És volt elítélt is, akin végre is hajtották az ítéletet. Akkor mi mondjuk azt keresztjének, hogy nekünk ehhez a világhoz nincs semmi közünk. Nagyon sok közünk van. Feladatot jelent a mi számunkra. Otthoni feladatot is, mert az a felelősség van mindenben benne, amit elmondtam, ami minden anyukának a felelőssége, minden nagymamának a felelőssége, minden apukának a felelőssége, hogy az a gyerek úgy nőjön fel, hogy tudja, megalapozódjon az Istenről alkotott képe azon a szereteten, amit az édesanyjától kap, azon a bizalmon, amit átél, amikor az édesanyja az ölébe fogja, megszoptatja, tajkálja. Ezen alapszik a gondviselő Istenről alkotott képünk. És az édesapáknak pedig, hát én emlékszem rá, amikor édesapa voltam, nem tudom, mondtam, hogy 4 gyerekem van, volt időm gyakorolni, az édesapák pedig azok, akik a játékosságot, a kreativitást viszik be egy gyereknek az életébe, azt, hogy azt látják az apukáktól, hogy hát nem mindent meg tud csinálni. Az alkotó, teremtő Istenről alkotott kép pedig valahol itt gyökereződik meg elsőként. És erre lehet építeni aztán a későbbiek folyamán. Óriási a felelősségünk. Akkora, hogy imádkozhatunk is, hogy a Jóisten segítsen bennünket ennek a felelősségnek a apró pénzre váltásában.